Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Virtes Ajai László.
És Somogyi Viktória.
Vasárnapi adásunk témái.
Lassú turizmus. Ferenc pápa beszéde az olasz ifjúsági turisztikai központ képviselőihez.
Az eukarisztikus kongresszus lelki megújulást hoz. Interjú Fábri Kornél atyával a budapesti nemzetközi eukarisztikus kongresszus előkészületi munkáiról.
Lassú turizmus. Ferenc pápa fogadta az olasz ifjúsági turisztikai központ képviselőit. A szervezet alapításának 70. évfordulója alkalmából a pápa pénteken találkozott az olasz ifjúsági turisztikai központ tagjaival. A személyről alkotott átfogó szemléletet nem kézikönyvekben találjuk meg, hanem olyan személyekben, akik nyitott szemmel tekintenek a világra, és érzékeny szívvel fordulnak embertestvéreik gyengeségei felé.
Proprio 70 anni fa, alcuni giovani della gioventù dell'Azione Cattolica in viaggio
70 évvel ezelőtt alapította Carlo Caretto atya a katolikus akció fiataljaival együtt az olasz ifjúsági turisztikai központot. Ferenc pápa a vatikáni 6. pálaulában fogadta a szervezet, több mint 1000 tagját vezetőikkel együtt. Elismeréssel szólt lelkes és fantáziadús kezdeményezéseikről. A pápa felidézte, hogy 70 évvel ezelőtt abból a gondolatból indultak ki az alapítók, hogy a részvételre ösztönző és a személyről alkotott átfogó szemléletből táplálkozó szabadidős és kulturális tevékenységeken keresztül alakítsák át a társadalmi környezetet.
A szervezet által képviselt turizmust jellemezve a pápa elmondta: nem a fogyasztásra, a minél magasabb számok elérésére és az élmények halmozására ösztönöz, hanem elősegíti a személyek és a különböző vidékek közötti találkozást, buzdítva egymás kölcsönös megismerésére és tiszteletére.
Turismo lento.
Lassú turizmusról van szó, amely szemben áll a tömegturizmussal.
Contraponendolo a quello di massa.
És amely képes a szolidaritás, a minőség és a fenntarthatóság előmozdítására, amely a szervezet emblémáját jelentő teknős béka éber lassúságában található. A teknős a maga kitartó nyugalmával megtanít minket arra, hogy a lassúság, ha nem a lustaság gyümölcse, akkor a helyek, a személyek és a földhöz való hűség iránti figyelemre ösztönöz.
Az olasz ifjúsági turisztikai központ fiataljaitól azt kérte a pápa, hogy váljanak kortársaik utitársaivá, akik már nem remélnek és nem képesek álmodni, hanem csalódottak, és nem törekednek semmire a jövővel kapcsolatban. Ezek a fiatalok nem mernek magasra szárnyalni, hanem megerészenek a túléléssel és a vegetálással. A szervezet lelkiségének tükrében segítsenek fiatal társaiknak, hogy ismét tudjanak lelkesedni.
La condivisione del tempo libero come tempo di qualità.
A szabad idő minőségi együttöltése kulcsává válhat annak, hogy sok fiatal szíve megnyíljon, és olyan baráti kapcsolatokat kössenek, amelyek hiteles értékekre és a hitre ösztönöznek.
Végül Ferenc pápa arra buzdította a fiatalokat,
e vi invita a professare sempre con fierezza la vostra cattolicità.
Hogy nagylelkűen kötelezzék el magukat, és büszkén vallják meg katolikusságukat. Legyenek meggyőződve arról, hogy katolikusnak lenni nem azt jelenti, hogy falak mögé zárkózom.
Mal contrario, aperti al mondo.
Éppen ellenkezőleg, megnyílni a világ felé, és mindenki javáért élni. A szervezet alapításának 70. évfordulója alkalmából ünnepeljék meg hivatásukat, és ismerjék újra fel, hogy küldetésük van az egyházban és az emberi családban. Az eukarisztikus kongresszus lelki megújulást hoz. Interjú Fábri Kornél atyával a budapesti nemzetközi eukarisztikus kongresszus előkészületi munkáiról.
Na Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Fábri Kornél atyát, a 2020-as Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus előkészítő bizottságának vezetőjét. Hosszú a cím és hosszú az idő, ami eltelt már a kinevezés óta, de a nagyon sok vízzel, ami a Dunán lefolyt, azóta nagyon sok lépés is megtörtént. Kornél atya, arra kérnélek meg, hogy picikét foglald össze a hallgatóink számára, hogy honnét indult ez a nagy készület, és jelenleg hol tart, tekintettel arra, hogy van még egy bő esztendünk.
3 éves előkészítést terveztünk, és a második év közepénél tartunk most. Az első évnek az előkészítés...
Félúton,
pontosan. Rengeteg mindent tettünk eddig, és 2 síkja van az előkészületnek. Az egyik az a gyakorlati, a másik a lelki. A gyakorlati részen nyilván előre kell gondolkodnunk, le kellett foglalni helyszíneket, szerződéseket kötni, már előre gondolkodni arról, hogy hogyan fog zajlani a program maga, amit már föltettünk a honlapunkra is, egyébként mindenki megnézheti magyar és angol nyelven. Ezen kívül pedig van egy lelki előkészületem, mert hogy ez az egész esemény egy csúcspont lesz, de reméljük, hogy nem végállomás, hanem valami nagynak a kezdete. A 3 előkészítő évnek a tematikája így alakult. Az első évé volt az Eukarisztia, keresztény életünk forrása. Itt a személyes Krisztus kapcsolatról volt szó. Középpontban az imádság, a szentségimádás, az Isten kapcsolat. Most a 2. évben vagyunk, ennek a mottója, hogy az Eukarisztia forrás az egyház számára. Középpontban a közösségek és maga a szentmise, a mi keresztény életünk csúcsa és forrása. A 3. év, ami pünköskor kezdődik, a misszióra hív bennünket, hogy hogyan tudjuk az egész plébániai közösséget egyfajta missziós lelkülettel átitatni, mert gyakran tapasztaljuk, hogy mi jól meg vagyunk magunkkal, de van-e bennünk nyitottság arra, hogy ha valaki most tér be az utcáról közénk, be tudjuk-e őt fogadni. Ezért a motto így hangzik, hogy az Eukarisztia forrás a világ számára. Tehát most a 2. évnek a közepe vége felé járunk, hiszen pünköskor kezdődik a 3. év, és bízom benne, hogy mindaz az anyag, amit kiadtunk nyomtatva, illetve a honlapunkon, sok egyházközséget segített abban, hogy előrelépjen közösségi szinten.
Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusról van szó, aminek házigazdája Budapest, az Esztergom Budapesti Egyházmegye. Az egész világ meghívott vendég, de mégis a házigazda szűkebb értelemben Budapest, egyébként pedig maga a főegyházmegye. Hogyan lehet mobilizálni az összes magyar katolikus keresztényt?
Nagyon fontos a számunkra, hogy bár Budapest ad helyet ennek a rendezvénynek, mégis mindenki megszólítva érezze magát. Éppen ezért van minden egyes egyházmegyében, nem csak Magyarországon, hanem a határon túli területeken is egy-egy felelős atya, aki tartja velünk a kapcsolatot, és éppen most tavasztól mindegyik atyának jutott egy segítő is, és az ő feladatuk az, hogy az előkészületeket a saját egyházmegyéjükben támogassák, segítsék. Mi mindenbe tudnak már most bekapcsolódni, ez egy nagyon fontos kérdés, mert hogy minden egyházközségben ugye imádkozzuk azt az imát, amit a püspöki kar kér tőlünk, és ebben nem csak a kongresszus sikeréért imádkozunk, hanem, ahogy ott van, lelki megújulásért. Nagyon fontosnak érzem, hogy az egész kongresszus adjon egy identitást számunkra, katolikus identitást, elmélyülést a hitünkben. Vidéki egyházmegyékben is használják azt a kiadványt, amit erre az évre adtunk ki, és ami nagyon gyakorlatias. Az első évben is már adtunk 170 ötletet, hogy hogyan lehet az eukarisztiát még központibbá tenni a közösségeinkben, egész pici gyerekektől az idősekig, és most a 2. évben pedig azt próbáltuk meg, hogy az eukarisztia, a szentmise hogyan válhat életünk középpontjává, hogyan élhetjük ezt meg tudatosan. Erre indult egyébként a mise vlog sorozat, egy kis videósorozat, ami megnézhető a YouTube-on, néhány percben magyarázza el a szentmisét, mert nagyon sokaknak ad olyan információkat, amit eddig nem tudott, csak gyakorolt. Tehát egyfajta tudatosságra szeretnénk hívni az embereket, hogy amit megélnek az eukarisztiában, a szentmisében, azt tudatosan éljék át. Tudják, hogy mit miért teszünk, mit miért mondunk, mi honnan ered, és nyilván egy ilyen 12 részes sorozat ebben tud segíteni, hogy nagyjából 1,5 órában elmond egy 1,5 évnyi liturgia anyagot. Még annyit hadd tegyek hozzá, maga az eukarisztikus kongresszus nyitó miséjén egy nemzeti első áldozást is szervezünk. A mi életünkben egyszer fordul elő az, hogy egy ilyen világeseményen lehetnek a gyermekek és a felnőttek, akik most lesznek első áldozók. Azt gondolom, hogy nagyon bensőséges ünnepről van szó, mégis most a Puskás stadionban a nyitó misén szeptember 13-án egy nagyon nagy élmény lesz azok számára, akik ott lesznek, és ott lesznek első áldozók.
Ez olyanok, most ebben az évben?
Nem, 20-ban a kongresszus nyitó miséjén, délután 4 órakor. az azt jelenti, hogy 70 ezer ember lesz jelen. Bízunk benne, hogy több ezer első áldozóval, akik egy életre szóló élményt nyernek, és utána ezt az intimitást, amit sokan féltenek, azt meg lehet őrizni azáltal, hogy a kongresszus után tartsunk a plébánián egy ünnepet a gyermekek számára. A plébánia templomban felvehetik azt a szép ruhát, amit minden egyes első áldozó megkap, hazavihetik a plébániára, és ott ünnepelhetjük őket, hogy ők voltak a kongresszuson első áldozók. Tehát ezáltal is szeretnénk bevonni a vidéki egyházmegyéket, biztosítva nekik a feljutást, a hazajutást, már most május 20-áig van egy előjelentkezés erre az első áldozásra, tehát nagyon bízom benne, hogy tényleg egy közösségi élmény lesz, hogy azzal szemben, hogy esetleg otthon néhányan vagyunk első áldozók, most ott vagyunk több ezren, hogy jé, ez másodnak is fontos. Ez egyfajta hitvallás is, mondhatjuk így, hogy de jó, hogy nem vagyok egyedül a hitemmel. Tehát erre hívjuk őket is, hogy részt vegyenek magán a kongresszuson is, ez a nyitómisén, és a hétvégén is, ahol két gyönyörű szentmise lesz, egyik a parlament előtt, és azt követi majd egy eukarisztikus gyertyás körmenet a Hősök teréig, és másnap a Stáció Orbis, a záró mise a Hősök terén. Ugye Jézus azt mondja, hogy aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom mennyei atyám előtt. Hát ennek a legegyszerűbb módja, hogyha egy gyertyával végig sétálunk Jézussal Budapest utcáin, megvallva a hitünket, hogy mi Jézushoz tartozunk, és azt gondolom, hogy ennek nem fog elmaradni a jutalma, már maga a jelenlét is egy örömteli együttlét lesz, és egy tanúság a Jézusba vetett hitünkről.
Ha az előkészület 3 esztendejére gondolok, és képet kéne keresni hozzá, akkor én egy ilyen finom, lassú tavaszi esőre gondolnék, ami apránként egyre mélyebb rétegbe hatol be, egészen a magig, és aztán onnét ott élet fakad. Hogyan lehet ezt a képet megvalósítani egy plébániai közösség szintjén, hogy ott valahol belül mélyen, életre szólóan változás történjék? Édesanyám is, nagyszüleim is ott voltak 38-ban azon a csodálatos budapesti eukarisztikus kongresszuson annak idején. Akik ott voltak, vagy akik tudtak róla, kortársak, azok úgy szólnak róla, mint egy óriási kegyelmi forrásról.
Abban bízom, hogy a jövő évi kongresszus is ilyen kegyelmi forrás lesz, maga a motto is ez, hogy minden forráson belőled fakad. Az eukarisztiából merítünk erőt a hétköznapokra. Többekkel találkoztam, akinek teljesen megváltozott az életük attól kezdve, hogy napi áldozókká váltak. Jézus tett életük középpontja, és valóban az eukarisztiából merítünk bátorítást, erőt, örömforrás. Tényleg Jézus kerül az életünk középpontjába, és ezen a legfőbb célja. Ha egyszerűen akarnám kifejezni, azt mondhatnám, hogy a megtérés. A megtérés meg nem más, mint hogy Jézushoz igazítjuk az életünket, vele élünk. És a vele való életből fakad az, hogy jellé válunk a világ számára, és ha úgy éljük a kereszténységünket, ahogy Jézus várja tőlünk, akkor ez egyszerűen vonzó példává tesz bennünket. Minden napomat azzal szoktam kezdeni, hogy kérem a Jóistent, hogy adja meg a mai napra elegendő kegyelmet, az ő békéjét és az ő örömét, hogy jellé válhassak az ő jelévé. Én azt gondolom, hogy minket Jézus arra küldött, hogy tanúságot tegyünk a világban. És ahogy Szent Ferenc mondja, hogy evangelizáljatok, és ha kell, beszéljetek is. Tehát az életünk kell, hogy példa legyen, és ehhez a mai nem könnyű világban pont az eukarisztia az, amelyik forrás ahhoz, hogy tudjunk megbocsájtani, tudjunk mindenkit szeretni, tudjunk előre haladni akkor is, amikor reménytelenség van esetleg. Egész egyszerűen Jézus nélkül nem megy.
A katolikus egyház 2000 éven keresztül eukarisztia központú volt, onnét fakadta az élete. Mindig voltak karizmatikus emberek, akik ennek a szolgálatában álltak, és a maguk példáján keresztül megmutatták az utat, hogyan kell menni ahhoz a valósághoz, ami ott van. Simon Weyre gondolok, aki azt mondja, hogy tanuljuk megvágyakozni arra, ami a miénk. Tehát nem úgy kell nekünk, hanem ami a miénk, az belül megismerni, újra felfedezni. Tér vissza az első szeretetedhez. Ebben a stúdióban beszélt nem is olyan régen Varga László, akkor frissen kinevezett püspök, az eukarisztia egyik nagy embere Magyarországon. Hogyan lehet összegyűjteni nem csak papok részéről Isten népét az eukarisztia köré, és nem csak a nagy templomban, hanem oldalkápolnánál, vagy új és vonzó formában, ez is gondolom egy feladat.
Így van. A világ nem sokat változott 2000 év óta abból a szempontból, amit a tanítványok kértek Jézustól, hogy Mester, taníts minket imádkozni. Az emberek a szívük mélyén vágynak arra, hogy Istennel kapcsolatba lépjenek, párbeszédben. És talán itt van egy nagy változás most. Az eddigi népegyházban, ahol mindent mi mondtunk, mindent mi csináltunk, lassan kezdjük szóhoz engedni Jézust. És talán ezért van egy nagyon szép tavasza a csendes szentségimádásoknak, hiszen a szentmisében közösen ünneplünk, az a csúcsa a keresztény életünknek, a szentségimádásban pedig, ahol csendesen Jézus előtt vagyunk, és ennek is megvannak azok a segédeszközei, amivel valóban Isten jelenlétébe tudjuk magunkat helyezni, mik azok az imák, mit tehetünk azért, hogy minél inkább Isten jelenlétében legyünk, hogyha ezt sikerül elérni, akkor válik párbeszéddé az imádság. És azt látom, hogy Magyarországon és határon túl is már több mint 80 helyen tartottak szentségimádás iskoláját. Több mint 6000-en végezték el, és ez azt mutatja, hogy van egy spirituális éhség ma az emberekben, vágynak arra, hogy el tudjanak csendesedni Isten előtt. És egyre több templom nyílik meg, és azt gondolom, hogy ez is már gyümölcse az előkészületeknek, hogy csak tavaly Budapesten 2 templom nyílt meg 0-24 órában, és egész napos szentségimádással benne, tehát mindig van ott valaki, aki imádkozik. Ez a kulcsa annak, hogy hogyan lehet nyitva tartani a templomot, ha ott szentségimádás van, és óránként van mindig valaki, akkor őrizve is van a templom, és ez egy kegyelmi kisugárzást okoz. Látom azt, hogy az a templom, amelyik nyitva van, ahol valóságosan jelen van az oltári szentségben Krisztus, és oda az emberek bemennek, ott felüdülnek. És azt gondolom, hogy ez egy olyan szolgálat, amit ha valaki elvállal heti 1 órát, az ő szolgálata hatására mások is be tudnak menni az 1 óra alatt, és így odaengedi a másokat a forráshoz. Én annak örülnék, hogyha minden negyedik templom ilyen lenne, hogy egész nap nyitva legyen. Ez előírás is, hogy lehetőség szerint a kánonjogi előírás, hogy tegyük lehetővé az embereknek, hogy a templomba betérjenek a misén kívül is.
Ferenc pápa most járt Lorétóban, és egy jó példát adott. Arra kérteni a templomgazda kapucinus atyákat, hogy a fiatalok számára a késő esti órában és a korai éjszakai órákban tartsátok nyitva a templomot. És amikor ezt én hallottam az élő közvetítésben, úgy megdobbant a szívem, de jó lenne, ha nem kéne külön pápai kérésre föl meghosszabbítani a templom nyitást fiatalok vagy bárki ember számára, csak hogy ott Jézussal találkozzanak. Ez csak egy személyes megjegyzés a kérdés.
Erre hadd mondjak még egy példát. Egyre több templom nyílik meg, és egyre több szentségimádó kápolna. 12 olyan esetről tudok, amikor valaki azzal a szándékkal indult el otthonról, hogy végez magával, és az mentette meg, hogy nyitva talált egy ajtót, egy szentségimádó kápolnának az ajtaját. Tehát én azt gondolom, hogy vegyük komolyan Jézus valóságos jelenlétét az Eukarisztiában. Higgyük azt, hogy ő valóban tud hatni ránk, ugyanúgy, ahogy 2000 éve itt áll, élt a Földön, és az emberek csak a ruhája szegélyét akarták megérinteni, csak hogy találkozzanak vele. Mi most a szívünkbe fogadhatjuk, és az oltári szentségben őt imádhatjuk. Én hiszem, hogy ott kegyelmi erőtér van, ahol Jézus jelen van az Eukarisztiában.
Hogyan lehet bevonni Európát és a világot ebbe az eukarisztikus kongresszusba, ha egyszer ez egy nemzetközi vonatkozás? Biztos, hogy másokat léptetek ennek érdekében is.
Egy, nem tudom, isteni sugallattól ihletve, már 3 alkalommal hívtuk meg a világot, hogy imádkozzunk együtt. Úrnapja szombatján és Krisztus király szombatján 1 óra szentségimádásra hívtuk az embereket, és döbbenten tapasztaltuk az első alkalommal, hogy mi csak Magyarországot hívtuk, ehhez képest 18 országból csatlakoztak hozzánk, és aztán a második alkalommal már egy 8 nyelvű honlappal hívtuk meg a világot, és ott 840 helyszín után még többen jelentkeztek, és 45 országból csatlakoztak hozzánk, tavaly Krisztus királykor pedig már 1070 helyszínen volt szentségimádás abban a napban, tehát egy 24 órás imaláncot hoztunk létre, és ez azt jelenti, hogy ennek hatására már 2,5 évvel az esemény előtt tudtak ezeken a helyeken a kongresszusra, ami várható, és még 3-at tervezünk idén úrnapjakor, Krisztus királykor és jövő év úrnapjára, amikor meghívjuk a világot, hogy együtt imádkozzunk, és a mottót mindig az aznapi evangéliumból vesszük, így az idei, ami majd június 22-én lesz, ugye úrnapja szombatján, annak a mottója az, hogy ti adjatok nekik enni. És itt gondolok azokra, akik fizikailag vagy lelkileg éheznek. És nyilván gondoskodnunk kell azokról, akik fizikailag éheznek, de a lelki éhséget talán éppen egy óra imádsággal tudjuk enyhíteni. Ez a Jóisten titka, hogy működik, de tudunk közbejárni másokért, mint ahogy Liziói Szent Teréz is a 4 fal között tudott másokért, a missziókért imádkozni. Tehát ebben az 1 órában hívjuk a világot, és remélem, hogy most is sok országban csatlakoznak majd hozzánk, és nyilván majd együtt tudunk ünnepelni 2020-ban.
Kornél atya, hálásan köszönöm a beszélgetést, és a hallgatók segítséget is kérem ahhoz, hogy fohászainkkal támogassuk ezt a nagy ügyet, összegyűlni Krisztus nevében. Urunk, maradj velünk, mert már esteledik. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Fábri Kornél atyával a Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus előkészületi munkáiról Páter Vértes Ajai László készítette az interjút.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért.
Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúznak a szerkesztők,
Vértes Ajai László
és Somogyi Viktória.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudetur Jézus Krisztus!
Rádió, a lélek hangja.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
A második üzenete az,